kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fix 3%-os kamatozású hitel bevezetését jelentette be a kis és közepes vállalkozásoknak a kormányfő a kereskedelmi és iparkamara elnökével közös tájékoztatóján. Orbán Viktor elmondta, a vállalkozásokat segítő szabad felhasználású kölcsön a tervek szerint hétfőtől elérhető lesz a Széchenyi kártya programban. A maximálisan felvehető összeg 150 millió forint lesz. Jelentősen bővültek a Széchenyi Mikrohitel Max Plus lehetőségei, közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A tájékoztatás szerint a legfontosabb változások között szerepe, hogy a maximális hitelösszeg egy ügyletre 100 millióról 140 millió forintra emelkedik. Csehországban a voksok több mint 99%-ának összesítése után csak nem biztosra vehető, hogy Orbán Viktor fontos európai szövetségese, az Andrej Babisféle Ánó, azaz az Elégedetlen Polgárok Akciója nevű jobbközép-ellenzéki szervezet nyerte a parlamenti választást csak nem 35%-kal. A második a jelenlegi kormányerő, a Spolu több mint 23%-kal, a harmadik a Liberális Stenlet több mint 11%-kal, várhatóan 6 párt, illetve pártszövetség jut be a cseh parlamentbe. A pártvezető Andrej Babis jelezte, kíván tárgyalni a kormányalakítás előtt, mert van két párt, amely támogatását még szeretné megnyerni, de kormányozni egyedül készül. Győzött az igazság, írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután Andrej Babis pártja megnyerte a választást. A miniszterelnök úgy fogalmazott, meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon Andrej Babis, nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának, gratulálok Andrej, írta a miniszterelnök. Megerősítették a prágai Václav Havel repülőtér védelmét, miután ismeretlen drónok közlekedéséről kapott hírt a légi kikötő, a nemzetközi repülőtér működését nem korlátozták. Komoly nézeteltérés alakult ki a NATO vezetői között, miután Észtország aktiválta a szövetség negyedik cikkelyét, konzultációt kezdeményezve, írta meg a Fox News. Három európai tisztviselő szerint Mark Rutte NATO főtitkár úgy vélte, ha minden orosz szuverenitás sértés esetén, legyen szó drónbetörésekről, vadászgépekről vagy kibertámadásokról, ha a negyedik cikkelyt alkalmaznák, akkor az hamar elveszíthetné a hatását. Az Európai Unió a 19. szankciós csomagjában további 120 orosz árnyékflottához tartozó olajszállítóhajót készül fekete listára tenni, ezzel összesen 568-ra emelve a listázott tengerjárók számát. Az EU Observer által megszerzett belső dokumentum szerint a listázás megtiltja, hogy ezek a hajók uniós kikötőbe befussanak, vagy európai cégekkel üzleteljenek. Az izraeli hadsereg leállította a gázai támadó hadműveleteket és védekezésre állt át. Erre azután adott utasítás Benjamin Netanyahu miniszterelnök, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentés alapján a Hamas elfogadta az amerikai béketerv jelentős részét. Törökországba toloncoltak ki az izraeli hatóságok több külföldi aktivistát, akiket a gázai övezet tengeri blokkádjának áttörése céljából indított nemzetközi flottilla hajóinak fedélzetén vettek őrizetbe a héten, jelentette be az ex-közösségi portálon az izraeli külügyminisztérium. Azt írták, a flottilla újabb 137 Hamász provokátorát toloncolták ki. Tegnap újabb tömegmegmozdulást tartottak Rómában a Gázába tartó nemzetközi segélyflottilla feltartóztatása miatt. A szervezők által legalább 600 ezeresre becsült tömeg végighaladt a történelmi városközponton, érintette a Kolosseumot és a Lateráni Szent János Bazilika előtti téren ért véget. A hatóságok szerint viszont 300 ezeren vettek részt a meneten. Várhatóan elmarad a francia légi irányítók jövő hétre, pontosabban kedre, szerdára és csütörtökre meghirdetett sztrájkja, miután a miniszterelnök bejelentette, mégsem kívánja megkerülni a parlamentet a költségvetés elfogadásához. Előzőleg a Ryanair azt közölte, ha lesz sztrájk, akkor napi 600 járatát is törli majd. Románia több térségében fákat döntött ki, gépkocsikat rongált meg a vihar. Bukarestben és Konstancán utcákat árasztott el a lezúdó csapadék, a hegyekben hóviharok okoztak fennakadást, két férfit kidőlt fa sebesített meg. Bulgáriában már 3 halálos áldozata van a heves eső okozta áradásoknak, az ország délkeleti részén fekvő Elenite tengerparti üdülőhelyen további 50 embernek el kellett hagyni az otthonát. A bolgár belügyminiszter elmondta, a helyszíni mentést végző csoport két tagja is életét vesztette, míg a harmadik áldozat egy szállodában a gyorsan emelkedő vízszint miatt hunyt el. Csak nem 80 érkező és több mint 70 induló járatot töröltek az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren a Hollandián is áthaladó Émi nevű ciklon miatt. Az Ír-szigeten egy 40 éves férfi életét vesztette a vihar következtében. Végül az időjárásról: erősen felhős, borult lesz az ég, esővel, záporral, a légmozgások felé felélénkül megerősödik, de a Tiszántúlon gyenge marad a szél, a csúcshőmérséklet 9 és 14 fok között alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Dr. Lovász Emese régész, mai gasztronómiai műsorunk vendége. Megjelent a Középkori Konyha című gyönyörű kiadványa. Egy kemény fedelű, szép kötésű, színes könyvről beszélgetünk, amely itt van most előttem az asztalon, de természetesen majd ismertetjük a kedves hallgatókkal, hogy hogyan is kell elképzelniük ezt a kiadványt. Először talán arról néhány szót, hogy honnan is jött a könyv ötlete.
Ennek a kis könyvnek már megvolt az előzménye, még amikor a diósgyőri vár rekonstrukció első üteme készült, én állítottam össze a forgatókönyvet, hogy mivel is találkozik majd a látogató a felújított várban. És a fűszerek és az alkímia szobájában egy érintőképernyőn már olvashatók voltak középkori receptek, és nagyon nagy érdeklődéssel lapozgatták ezt a látogatók, és megkérdezték, hogy nyomtatott formában miért nem lehet megkapni, szeretnék haza is vinni ezt a könyvecskét. Így jött az ötlet tulajdonképpen.
És nem véletlenül a középkori konyha a téma, hiszen a Diósgyőri vár a középkorban élte, ha mondhatjuk úgy, a virágkorát.
Igen, a receptek 14.-15. századi, zömében olasz receptleírások fordításai, hiszen sajnos magyar nyelvű receptünk legalábbis a 14. századból nem maradt, illetve a könyvecskében olvasható egy különlegesség, amire egy a névtelen velencei, így emlegetjük ezt az olasz valószínű szakácsot, aki egy kis gyűjteménybe összefoglalta az ő étel készítményeit, és szerepel a receptek között egy torta ungareska nevű étel, amit lefordítva meglepetéssel tapasztaltam, hogy ez bizony egy rétes tésztába töltött húsos töltelék, a torta ungareska. Tehát a 14. században már ismert volt a ma hungarikumnak számító vékonyra nyújtott rétes tészta, és ezt még egy velencei dialektusban író, azért nevezük névtelen velenceinek, mert ugye a nevét nem tudjuk, csak velencei dialektusban íródott ez a receptgyűjtemény, és ő közé vette az ő receptjei közé ezt a magyar tortát.
Mert hogy az ungareska, az Magyarországra igen, utal, igen. Mint elnevezés. Régészként mutattam be. Na de mi miatt kezdett ön el foglalkozni a középkori konyhával és a középkori ételekkel?
Azt is el szoktam mondani, hogy annyi főzőedényt kiástam, meg nem is főzőt, hanem díszedényt, hogy teljesen természetes, ha elkezdett érdekelni, hogy vajon mi minden főtt ezekben, mi minden készült ezekben az ételekben, de amúgy is szeretek főzni. Tehát nagyon szeretek új recepteket is kitalálni, kreatívkodni divatos szóval a konyhába, és hát ez a kettő, ahogy összefonódott, így jött az ötlete, hogy keresgéljünk, és miután magyar forrást nem találtam, később majd Bornemisza Anna szakácskönyvével kezdődik tulajdonképpen a magyar ételeknek a leírása, de hát én arra lettem volna kíváncsi, hogy Nagy Lajos király asztalára vajon Diósgyőrben mi került, és le is írom a kis előszavában a könyvecskének, hogy ha megkérdezik, hogy ehették-e ezeket az ételeket a diósgyőri várban, akkor az a válaszom, hogy akár így is lehetett.
Valóban így kezdődik a könyv, és akkor haladjunk szépen, tartalomjegyzék szerint sorban, a könyv tartalmán. Hogyan is szerkesztette, állította össze ezt a kiadványt?
Hát van egy előszó természetesen, ahol elmondom mindazt, amiről eddig már beszélgettünk, hogy mennyire kapcsolódik a diósgyőri várhoz és a diósgyőri várhoz fűződő érzelmeimhez is, gondolataimhoz is ez a kis könyv. Beszélek az elején egyáltalán a középkori étkezési szokásokról, elmondva, hogy ebben a könyvben a főúri asztalok ételeivel találkozunk, hiszen nagyon nagyban különbözött egy jobbágykunyhóban rotyogó étel összetétele a főúri asztalra felvonuló ételek sorától. Aztán beszélek az alapanyagokról, hogy mik is voltak a legfontosabb alapanyagok. Az a mondás igaz volt a középkorban is, hogyha kenyér van, akkor minden van. Vonatkozik ez arra, hogy a kenyeret, a mai értelemben vett kenyeret, ezt is inkább a főúri asztalokon ették, még a 14.-15. században. A gabona, ami nagyon fontos volt az étkezésben, a szegények asztalára inkább valami ilyen kásaféle ételek, ilyen töret, búzatöret, rozs, árpa formák, öles formájában került, de leírták például Hunyadi Jánosról, hogy az egyik csata után még a hideg köles ételt is jó ízűen fogyasztotta el. Aztán beszélek a húsról, mint a legfontosabb, főúri asztalok legfontosabb fogása, hogy mi állt a húsételek legelején, ugye a borjú, a marhahús, gondoljunk csak most is a újra divatba jött szürke marhára, a középkorban pedig hát hatalmas csordákat hajtottak a idézőjelben nyugati piacokra. Ez volt az egyik csere értéke, ugye a magyar királyságnak az aranyon ezüstön kívül a hatalmas szürke marhagulyák, és hát jönnek a vadhúsok, hiszen Diósgyőr is egy vadász kastély volt, tulajdonképpen egy pihenőhely. Sorba veszem, aztán jönnek a szárnyasok, és ebben a receptes könyvben én bizony elég sok csirke receptet közlök, és ennek az az oka, hogy én a foglyot, szalonkát, fürdmadarat az elkészíthetőség kedvéért, mert hiszen minden recept megfőzhető, én ezeket kipróbáltam, de én se jutottam szalonkához és fürjhöz, tehát kicseréltem csirkére, legtöbbször csirkemellre, hogy a háziasszonyok azért ezeket az ételeket el tudják készíteni. Aztán jönnek a halak, mert hiszen a középkorban bizony betartották szigorúan a böjtös napokat, és nagyon-nagyon sok böjtös nap volt a középkorban, és igen nagy volt az egészséges halfogyasztás még a szegény emberek asztalán is.
Több volt a böjtös nap, mint manapság?
Több volt a böjtös nap, most hirtelen nem tudnám megmondani, hogy az év 365 napjából, de sokkal több megtartandó egyházi ünnep volt, mint a mai már eléggé soványka napok száma. Aztán szó kerül az édességekre is, mert ugyan nem cukorral ízesítettek, hanem mézzel, de bizony a lakomák koronája akkor is az édesség volt, de beszélek a cukorról is, mert ismerték már a 14. században is, hiszen Marco Polo utazásai révén már a cukor és a rizs is ismert volt Európában, de még nem került az asztalokra abban a formában, mint most. A cukrot például nagyon érdekes, hogy gyógyszernek tartották, és a betegeknek adták, adagolták a cukrot, tehát ismert volt. Minden ételbe azonban méz került, és nagyon érdekes édes és savanyú ízhatás észlelhető majdnem mindegyik középkori receptben, hiszen majdnem mindig ott szerepel, hogy és bocsáss beléje bort. Borral savanyítottak, vagy pedig borecetekkel, gyümölcsecetekkel, illetve van még egy fejezetben külön írok róla, a verzsű, ez egy francia szó, ez a még éretlenül leszedett szőlőnek a kipréselt leve. Mai napság is lehet már kapni. Én azt mondom, hogy a középkori konyha reneszánszát éli szinte napjainkban, mert egyrészt azok a fűszerek hatalmas kedveltségnek örvendenek, mint a középkorban, így a gyömbér, a szegfűszeg, a fahéj, a sáfrány, a szegfű, bors, és sorolhatnám. Minden fűszer, amit felsorolok itt a könyvben, megvásárolható, kapható manapság is, és a verzsőt is lehet kapni ilyen nagyobb gasztroboltokban vagy borászati szaküzletekben hozzáférhető, és egy hallatlanul friss, üde, savanykás ízt ad az ételeknek.
Említette, hogy a főúri konyha és étkezés teljesen más volt, mint a szegény emberek étkezése. Milyen volt?
Hát ha az ételek minőségét tekintjük, ugye akkor azt mondhatjuk, hogy jobb, mert minőségi húsok kerültek az asztalokra, viszont rendkívül kevés gyümölcs és zöldség került mellé. Levest nem nagyon fogyasztottak, inkább a mártások kerültek a húsok mellé. Ezekben a mártásokban felhasználták a gyümölcsöket ókorókor. Egy gyümölcsös pitének is, egy nagyon kedvelt cseresznyés pitének is közlöm a receptjét, sőt a citrusféléket is használták a főúri asztalokon. Nem ettek viszont olyan mennyiségben káposztát, répát és minden egyebet, ami a szegények kertjeiben viszont megtermett. A szegény emberek étele az hát hiányosabb volt a húsételekben, bár nálunk azért a vadászatot sem tiltották olyan szigorú törvények, mint gondoljunk csak Robin Hoodra, meg hát a mezőn elfogott egy-két nyulacska is szerencsés esetbe bekerült a bográcsba, de bekerült a szegények bográcsába mindaz az erdőben mezőn gyűjtött ehető bogyó, gomba és minden egyéb, ami hiányzott a főúri asztalokról. Meg is volt a böjtje ennek a hatalmas húsfogyasztásnak, hiszen tudjuk, hogy Károly Róbert királyunk például erős köszvényes rohamoktól szenvedett, amikor Endre királyfit Nápolyba kísérte volna, hogy ott Nápolyi Johannát feleségül vegye, és majd az magyarországi Anzsuknak jogos örökségéül járó nápolyi trónon uralkodjon, elindult és vissza is kellett, hogy forduljon. És valószínű, hogy az a magyar királyné vizeként ismert illatszer vagy bedörzsölőszer, amit mai napig így ismernek, az egy ilyen rozmaringos, szeszes oldat volt. Elképzelhető, hogy ez először nem is illatszernek készült, hanem Erzsébet királyné asszony az ő szeretett férje fájó tagjait dörzsölgette vagy dörzsöltette be vele. De Mátyás király is nagyon valószínű, hogy köszvényes rohamoktól szenvedett, tipikus tünetek, ahogy leírják, hogy időnként úgy fájlalja a végtagjait, hogy nem tud lóra szállni. Nagy szerencse, hogy már feltalálták ekkor a dunántúli Kocsközségben a kocsit, ami egy magyar találmány. A szekér, ami addig használatos volt, hát az irgalmatlanul rázott. Ez a kocsi viszont tényleg egy szuper találmány volt. Olyan rugalmas fákból alkották meg a szerkezetét, hogy ennek következtében kitűnően rugózott, és leírják, hogy időnként Mátyás király ezen a kocsin száguldozva ment a csatába is. Aztán a roham, ahogy volt, úgy jött és ment.
Hány recept került bele ebbe a receptes könyvbe?
Hát ezt gyorsan fel kéne ütni a kis könyvecskét. 30 körül van benne, kezdtük a mi manapság előételnek számítana. Vannak ilyen érdekes nevű mártások, mártásokkal kezdődik, igen. Kenyérmártás, zöldmártás, bormártás. És akkor vannak ilyen érdekes nevű ételek, ahol leírom, hogy aranyleves, ami nem leves, hanem köret sültekhez, de valamiért az aranylevest adták neki. Aztán van a kappanleves, ami meg nem leves, hanem mártás. Érdekes módon a húsokhoz még egy húsos mártást tálalnak rengeteg fűszerrel. Aztán jön egy sűrű húsleves, ez egy egytál étel. Tulajdonképpen ez se leves, de egy kanállal lehető. Aztán van mandulatejes leves betegek számára. És akkor jönnek ezek a csirkehúsos ételek, ami hát eredetileg ugye nem csirke volt. Az egyik kedvencem ez a verzsűben párolt csirkemell, ez hihetetlen üde ízű zöld fűszerekkel, fodormentával, petrezselyem zölddel, aztán van csirkevadászmódra, és itt jön a fűszeres húsos pite, ami annyira népszerű volt, hogy vannak középkori ábrázolások, minden recepthez válogattam középkori kódexekből színes ábrázolásokat, és itt a fűszeres húsos piténél azt látjuk, hogy a street food már létezett a középkorban, mert itt egy ilyen kis targoncaszerű szerkezeten húznak egy kis kemencét az utcán, és ebben sütögetik és árulják is frissen ezt a húsos pitét. Ezt is nagyon könnyen el lehet készíteni, tulajdonképpen a receptek nem nehezek. Annyi biztos, hogy türelem kell az elkészítésükhöz, kísérletező kedv, mert ha valamiben nem bővelkednek a középkori leírások, az a mennyiségeknek a leírása. Ezt tudták, nekik benne volt a kezükben, tehát ő úgy írta le az a középkori szakács, mint ő mindenki tudja. Hát mi megkísérletezzünk egy kicsit, én kísérleteztem, úgyhogy én a saját adagjaimat írom le, és mennyiségeket, és aztán ott van a készítési idő. Hát a középkorban az emberek egyáltalán nem olyan viszonyban voltak az idővel, mint mi manapság.
Ráértek?
Azt hiszem, hogy ha valamit visszasírhatunk, akkor az, hogy volt a nap felkelte, a dél és a nap nyugta, és közben olyan végtelenül hömpölygött és nyugodtan az idő. Amikor valamit ír a receptben a készítés idejéről, akkor legfeljebb ilyeneket, hogy és mondjál közben 10 miatyánkot.
Ez volt akkor az időmérő.
Az időmérő, igen. Hát sokszor emlegetjük a mandulatejet, mert nagyon érdekes, hogy a tejtermékeket használják, a vajat, azt főzésnél is, édes ételek készítéséhez vajat, de használják a marhafagyút, a szalonnát például, hiszen még a kolbászt is ismerték, csak természetesen piros paprika nélkül. A mandulatej nagyon érdekes, a szakácsok valamiért nem szerették a nyers tejet. Vagy azért, mert feldolgozták szinte az összes tejet, ugye vagy túró sajt lett belőle, vagy pedig, hát lehet, hogy nem jöttek rá, hogy felforralva azért jobban eláll a tej, ezt nem tudom, nem tudok rá válaszolni. Ahol tej kéne az ételekbe, ott a mandulatejet használják. Hát ma is ott van a boltok polcain a mandulatej. Itt leírom, hogy hogy lehet otthon házilag is. Na, ez egy kicsit macerás, azt elismerem. A többi recepthez azonban tényleg csak egy kis türelem, kísérletezőkedv és jókedv szükséges. Tehát nem szabad úgy odaállni a konyhába, hogy én ezt elfogom, meg ezt nincs hozzá kedvem. Ez csak nagy kedvel vidáman lehet, és egészen biztos, hogy ízleni fog, mert nem idegen a mai ízvilágtól a középkori konyha.
Egyébként is mindig úgy kell főznünk a szeretteinknek, a vendégeinknek, a rokonoknak, az ismerősöknek, hogy szeretettel tálaljuk és szeretettel készítjük az ételeket. Így tehát az ételkészítés mechanizmusában vagy folyamatában olyan nagy változás nincs a középkor és a jelenlegi kor között, hiszen minden háziasszonynak, szakácsnak valóban szeretettel kell készíteni az ételeket. És említettük a különböző recepteket. Van-e kedvence ezek közül a receptek közül?
Nekem a nagy kedvencem is, tényleg könnyen elkészíthető az aranycsirke. Ez a színe miatt kapta a nevét. Egyszerűen egy sült csirke, aminek azonban kitömjük a belsejét alma szeletekkel, citrommal, citromfűvel, kakukkfűvel, mindenféle jó valami a kertben akad. És amikor már majdnem kész a csirke, vagy már talán késznek ítéljük, akkor elkészítünk tojássárgájából, nagyon finom zsemlemorzsából. Ez, amit mi ma zsemlemorzsának nevezünk, az egy nagyon fontos sűrítőszer volt a középkorban. Tehát nem liszttel sűrítettek, hanem kenyérszeleteket megsütöttek vajban, és ezt a megsült, pirított kenyérszeletet dörzsölték el porrá, és ez volt a sűrítő. Megpróbáltam úgy is, hogy nem sütöm ki vajban, hanem csak száraz kenyérszelet. Ez a vajban megsütött és összemorzsált kenyér sokkal sejmesebb és lágyabb ízt ad a mártásoknak. Tehát térjünk vissza az aranycsirkéhez. Tehát tojássárga, ez a bizonyos középkori zsemlemorzsa, fűszerek, gyömbér, fahéj. Itt aztán szárnyalhat a képzeletünk, amilyen fűszerek a mi szájízünkhöz illenek. Elkeverjük egy ilyen palacsintatészta sűrűségű, valamit kell kikevernünk, és ezzel bekenni a csirkénket. Visszatesszük a sütőbe, egy vékony kéreg rásül a csirkére. Kivesszük, újra kenjük, és ezt addig ismételjük, amíg a türelmünk engedi. Minél vastagabb ilyen kérget nyerünk, annál aranyszínűbb, ropogósabb külseje lesz a csirkének, és belülről az alma, citrom, a fűszerek, kívülről pedig ez a fűszeres kéreg ad a húsának egy nagyon-nagyon fantasztikus ízt.
Akkor valóban aranycsirke és nagyon finom csirke születik egy ilyen recept alapján, és találunk még érdekességeket a könyvben.
Igen, hogyha valaki nem tud mértéket tartani, és ezekből a tulajdonképpen azért gyomorkímélő ételekből mégiscsak túlságosan belakmározik, akkor két hasfájás elleni szert is leírok. Meg megemlítem azt, hogy tulajdonképpen az orvostudomány már a 12. században elkezdődött úgy fejlődni, hogy már egyetemen oktatták, Salerno városában tanultak az orvosdoktorok, és tankönyvük is volt. Ez egy igen vaskos, fennmaradt néhány példány belőle, igen vaskos, természetesen kézzel írott és kézzel rajzolt képekkel ellátott tankönyv. Hát ezt nem tudta magának megvásárolni minden orvostanhallgató, és azért, hogy megragadjon a fejükben az orvostudomány, rímekbe szedték az orvosok számára a tudnivalókat. Itt van például egy olyan jó tanács, ami ma is megállja a helyét, így szól. Jó erőt és egészséget, ha akarsz elérni, kerüljed a bosszúságot, békében kell élni. Jó a zsíros levesektől, s a sok bortól félni. De ha mégis, akkor itt van két, ánizzsal és köménnyel készült ilyen hasfájás elleni szernek a leírása is.
És ismételjük el még egyszer a legfontosabbakat, mi szerint ezek a receptek ma is elkészíthető receptek, bár középkori konyháról beszélünk, de ma is elkészíthető receptek, és nem utolsó sorban gyönyörű illusztráció is társul a könyvhöz.
Így van, mindegyik receptet kipróbáltam. Három receptgyűjteményt néztem át, a már említett névtelen velencei, a névtelen toszkánai, és egy sztár szakács a középkorból, Maestro Martino de Rossi, aki a milánói szforzáknak is a szakácsa volt egy időben, valamint a pápai konyhán is vendégszerepelt. Minden recepthez, illetve leíráshoz egy hozzáillő színes illusztrációt választottam, mindegyik középkori kódexből találtatott.
A szakemberek keresték a bizonyos lábjegyzeteket, de hát a hétköznapi ember számára így is teljes ez a kiadvány. De önnek nagyon jó ötlete támadt még a könyv csinosításával, szépítésével, bővítésével kapcsolatosan.
Igen, hát a könyv a nagy közönség, az érdeklődő közönség számára készült, egy úgynevezett tudományos ismeretterjesztő, és én tudom, hogy kinyitva egy kiadványt, ha meglátják a lábjegyzeteket, akkor gyorsan becsukják. Viszont voltam időközben, meghívtak Kolozsvárra egy konferenciára, a 6. erdélyi magyar vendéglátóipari és turisztikai konferenciára, és hát ott merült föl, hogy azért a szakmai közönség hiányolja egyrészt az illusztrációk fellelési helyét, másrészt pedig a receptek fellelési helyét. Azt találtam ki, hogy készül egy könyvjelző, amelyet a könyvbe belé helyezve ezen a könyvjelzőn lesz olvasható mindaz, ami lábjegyzetekben vagy külön bibliográfiaként szerepelne, és aki elolvassa, az elolvassa és használja, akit pedig annyira nem érdekel, annak jó lesz könyvjelzőnek.
A könyv borítójára is középkori kódex részlet került?
Igen, ez Berry Herceg hórás könyvéből, ez egy francia kódexből, egy lakoma ábrázolása, ahol látjuk, hogy hogyan foglalnak helyet az asztalnál a házura és vendégei, és hogy hogyan szolgálják föl az étkeket. Nagyon érdekes, hogy a felszolgálók között soha nem látunk női szemét, mert az udvarban nevelkedő ifjak feladata volt. A lovagi nevelés egyik állomása volt az is, hogy megtanulják az asztalnál való felszolgálást, az asztalnál való viselkedést, hogy majdan, amikor saját udvaruk lesz, akkor számon tudják kérni, hogy hogyan is kell ennek zajlani.
Akkor a hölgyeknek csak a konyhában volt feladata is, szerepe?
Még csak ott sem igazán, mert az összes 14.-15. századi szakács férfi volt. Tehát a nők azok vagy csak az előkészítő munkákban vehettek részt a konyhán, vagy pedig hát a hölgyek az asztalnál, mint vendégek foglaltak helyet. A receptek elkészíthetőek, mindegyiket megfőztem, bár nagyon sok receptet néztem át, egészen pontosan 83 receptnek fordítottam le a leírását nyers olaszból, azokat válogattam ki, amelyeket tényleg a legkönnyebben és a legjobban hozzáférhető alapanyagokból lehet elkészíteni. Tehát én azt ajánlom, hogy bátran próbálják ki, akik ezt a kis könyvet olvasgatják, bátran próbálják ki, kóstoljanak egy falatnyi középkort.
Dr. Lovász Emese régésznek köszönöm szépen a beszélgetést, gratulálok önnek a Középkori Konyha című könyvéhez, és csak minden kedves érdeklődőnek ajánlani tudjuk ezt a kiadványt.
Köszönöm, jó szívvel ajánlom magam is.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával beszélgetünk, aki ma délután 15 órakor tesz örökfogadalmat a Miskolc-Mindszenty plébánia templomban. A riporter Pap Ildikó.
Nagyon-nagyon sok közösséggel, férfi, női szerzetes rendel beszélgettem az elmúlt időszakban. Sokan megfogalmazták azt a hiányérzetüket, meg azt a nehézséget, hogy elöregedő a szerzetes közösség, nincs utánpótlás, rátok pedig, én így igazából itt az Egerszalók ifjúsági találkozó lelki gyakorlat alkalmával találkozom így csoportosan veletek. Olyan jó rátok nézni. Fiatalok vagytok, sokan vagytok, nem lehet okban azra. Ugyanakkor ott van bennem a kérdés, hogy mi visz rá ma egy fiatal nőt arra, hogy ne a családi életet válassza, hanem a szerzetes hivatást.
Hát biztos, hogy minden élet más, minden élet egy kicsit különbözik, de minden élet az Istennek egyformán fontos és értékes, és azt hiszem, hogy minden hivatás, hogyha azt az ember őszintén keresi, akkor egyformán értékes. Én nem annyira szeretem így külön választani, hogy a papi szerzetesi hivatás, vagy a családos hivatás nyilván más, és nyilván nagyon más a jellege, de én azt gondolom, hogy akkor van az ember igazán a helyén, hogyha a sajátját megtalálja, és a sajátjára ráismer, és tud ugyanakkor a szent lenni, és ugyanannyi kegyelmet hordozni egy családanya vagy egy családapa élete, mint az ott esetben egy pap vagy szerzetes élete. Szóval nekem így az a legfontosabb gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azt megtalálni, amire engem hív az Isten. És én a saját életemben is így voltam. Hála Istennek, én egy vallásos családban nőttem föl, nagyon hálás vagyok a szüleimnek, valóban egy hiteles emberek előttem, és egy nagy családban nőttem fel, mi heten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, nagyon élveztem, hogy sokan vagyunk testvérek, sokat voltam együtt a testvéreimmel, és így legidősebbként több helyzetben ilyen kicsit anya vagy pótanya szerepbe is kerültem. Én a fiatalabb testvéreimet már olyan 10-12 éves lányként ott körülvettem az édesanyámmal, és akkor etettem meg, itattam meg, fürdettem meg, amit kellett velük, úgyhogy így visszanézve az életutamra, és így a szerzetesi hivatás útjáról visszatekintve, azt is látom, hogy ez milyen különleges ajándéka volt a Jóistennek, hogy nekem ilyen módon saját gyermekem nem lesz, viszont valahogy így ezt mégis megadta, hogy van erről ilyen nagyon közeli és nagyon jó tapasztalatom. Úgyhogy a szüleim így bevezettek a hitbe, ezért abban hát volt egy ilyen szilárd hitem, meg reményem, hogyha hát ugye az Istennel egységben próbálom keresni az életutamat, az lesz nekem az igazán jó. Szóval így az ilyen saját barkácsolásokban nem annyira hittem, és akkor nagyon próbáltam keresni így az ő, nem tudom én, hívását, akaratát, de persze azért ebbe is bele lehet feszülni, hát én is úgy belefeszültem ebbe, hogy na most akkor ez vagy az, és így volt például, hogy így gondolkoztam, hogy most igazából akkor mi segítene, és így szinte ilyen tényleg ilyen komikus, hogy az jutott eszembe, hogyha még egy papír cetli lehullana az égből, és rá lenne írva, hogy mit kell csinálnom, még akkor is biztos, hogy megkérdezném magam, vagy most ez biztos nekem hullott le, és biztos azért van ráírva, mert ezt kell csinálnom. Szóval azt hiszem, hogy ebben az állapotban, nem tudom, hogy másnak is ismerős-e, de hogy amikor nagyon keresi így az ember azt, hogy most mi a biztos, akkor igazán semmi se tudja szinte megnyugtatni. Akkor ilyen állapotban voltam azért én is, hogy így keresgettem az életemet, a hivatásomat. Nyilván volt egy időszak, hogy nagyon komolyan kerestem azt a fiút, akivel együtt tudnánk családot alapítani, és az is nekem nagyon érdekes, hogy volt egyszer egy előadás, amit hallottam, egy atya tartotta. Már pontosan nem tudom, hogy mi volt a fő téma, de engem csak egy apró mondat ragadott meg akkor, hogy hiába lép az ember jobbra kettőt, ha utána balra hármat, és ez akkor nagyon nekem szólt. És akkor elhatároztam, hogy akkor ebben a nagy bizonytalanságban akkor elindulok valamerre, és mivel hát azt tudom vagy akkor is azt gondoltam, meg most is ezt gondolom, hogy az Isten valóban konkrétan elhív és megszólít valakit, ha papi vagy szerzetesi hivatásra hívja. Ha erre úgymond nem hív az Isten, vagy ezt nem érzem belül, hogy ő hív, akkor megint csak ez a maszekolás, hogy akkor úgy nem érdemes neki vágni, és nem is volt erre így bennem alapvetően így vágy vagy késztetés, csak úgy ott volt katolikus fiatalként a fejembe, hogy hát ez is ott van lehetőségként. És akkor, de így az elég világossá tette, hogy arra nem hív az Isten, hát akkor viszont aktívan és tudatosan a párkeresés irányába induljak el. Tehát, hogy akkor még tudatosabban jártam olyan katolikus közösségekbe, vagy közegekbe, ahol a hozzám hasonló fiatalokkal, fiúkkal is tudok találkozni. És azért is mondom ezt, mert számomra nagyon érdekes, és valahogy nem tűnik véletlennek, hogy pont ebben az állapotban és egy ilyen időszakban tudott megszólítani az Isten. És hát, ha már itt beszélgetünk Egerszalókon, akkor az sem titok, hogy ez a számomra fontos meghívás és felismerés a szerzetesi élethivatásra, az itt Egerszalókon, az ifjúsági találkozón történt, és egy megint csak nagyon egyszerű kérdésből indult el ez a felismerés. Összetalálkoztam egy régebbi ismerősömmel itt Egerszalókon, aki megkérdezte tőlem, hogy hogy vagyok, mi újság, és hát a terveimre kérdezett rá, amik akkor arról szóltak, hogy hát akkor szép családom lesz, és akkor kérdezte, hogy hogy van a szép család. És ahogy ezt a kérdést föltette, és ahogy a saját szavaimat vagy vágyaimat ismertem föl ebben a kérdésben, úgy egyszerre az lett a belső élményem, hogy valóban ez a vágy itt van bennem, hogy családot szeretnék, de minthogyha a mélyén meghúzódna egy másik és erősebb vágy, amit valahogy így az Isten ültetett belém, és hogy ez a mély és erősebb vágy arról szólna, ez a hívás, hogy szerzetesként éljek. És akkor ez így nagyon erősen így megjelent bennem. Hát hirtelen akkor összezavarodtam, meg nem is akartam visszakerülni ugyanabba az állapotba, hogy akkor most elindultam egy irányba, most akkor megint másik irányt veszek, de azért nagyon markáns volt ez az élmény azóta is egyébként a meghívás élményemnek tekintem. És akkor bejöttem ide a templomba, leültem, és csak annyit kérdeztem az Istentől, hogy biztos? Mert hát nem akartam abba a helyzetbe kerülni, hogy megint csak ide-oda ugrálok. És nagyon különleges ez így szavakkal, talán nem is kifejezhető, ahogy az Isten belül válaszolt a szívemben, egy nagyon egyszerű szóval, de nagyon határozottan és szeretetteljesen, hogy biztos. És hát amilyen az ember, vagy amilyen én vagyok, még feltettem még egyszer, meg még sokszor ezt az egyszerű kérdést akkor itt a templomban, hogy biztos-e. És mindahányszor feltettem a kérdést, mindannyiszor ugyanúgy válaszolt rá ezzel az egyszerű szelíd, de mégis határozott szóval, hogy biztos. És akkor, amikor elégnek bizonyult számomra ez a rövid párbeszéd, kérdés-válasz, akkor azt mondtam neki, hogy akkor itt vagyok, és akkor erre az útra rálépek. Úgyhogy ez az én hivatástörténetem, és akkor elindult egy rövid keresés. Én akkor úgy gondoltam, hogy majd innen a találkozóról hazamegyek, és akkor a szerzetesek.hu-n vagy az interneten így olvasgatok a különböző közösségekről. Azt fontosnak tartottam, hogy még itt a találkozó alatt valakivel megosszam egy szerzetessel ezt a belső élményemet, mert nem akartam, hogy így elszálljon, vagy ez olyan fontosnak tűnt, hogy itt még ezt valakivel megosszam. És érdekes, hogy akinek végül elmeséltem, ő rögtön azt mondta, hogy azzal kapcsolatban, hogy melyik közösséghez menjek, nyugodtan hallgassak az érzéseimre, és bár én még nem foglalkoztam tudatosan ezzel a kérdéssel, mégis nagyon sokat segített akkor ez a mondat, és szinte ahogy ez elhangzott, akkor úgy ráismertem, hogy hát én olyan szívesen jönnék ebbe a közösségbe, amiben most is vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag, mire innen hazaértem addigra, hát ez volt az én vágyam konkrétan, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek a tagja lehessek, és aztán a Jóisten tényleg nagyon szépen így egyengette az utat azon a nyáron, azt éltem meg, hogy mint amikor tényleg úgy előttem valaki egyengeti az utat, úgy a programok, találkozások úgy alakultak, és akkor ez egy ilyen szép kapcsolatfelvétel lett így a nővérekkel, ami aztán egy évig tartott, hogy én időnként jártam hozzájuk, meg meglátogattam őket, vagy különböző programokon részt vettem, amit szerveztek, és egy évre rá meg beköltöztem a közösségbe. A meghívás élményem az 2015-ben, és 2016 nyarán léptem be a közösségbe.
8 éve tagja vagy ennek a közösségnek. Hogyan tudnád jellemezni a Szent Ferenc kis nővérei közösségét? Az a baj velem, hogy én valami egyedit keresek. Miben más ez a közösség? Annyiféle szerzetesrend van, női szerzetesrend. Miben más a Szent Ferenc kis nővérei közösség, mint a többi?
Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem nehéz kérdés is. Azt talán nem baj, ha az egyediséget keressük, de egyáltalán nem könnyű ezt megfogalmaznom. Igazából nem is tudom, hogy más pontosan milyen, így a különbséget se könnyű felfedezni. Hát egy fontos szerintem az, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mifelé vezet minket a Szentlélek. Gondolom, hogy ez más közösségre is ugyanígy igaz. Viszont a mi élethelyzetünkben, ugye mi egy 31 néhány éves közösség vagyunk, és ez az időszak például a több száz éves közösségekhez képest azért még kevésnek mondható. Úgy értem, hogy sokféle változáson megy át a közösségünk, meg hát így azt mondják, hogy egy alapítás legalább 100 évig tart bizonyos szempontból, és hát ezek az első évtizedek, amikor nyilván a ferences hagyomány ott van mögöttünk, ami több évszázados hagyomány, de mégis, hogy mi az, ami a mi közösségünknek a sajátja, talán ezt még részben most is keressük, de nekem nagyon tetszik, ahogy ezt az egyensúlyt próbáljuk így keresni, hogy a régi hagyományokból, Szent Ferenc lelkiségéből merítve a jelenkornak a kihívásaira válaszoljunk. Talán ez az egyik legfontosabb, amit szerintem mi próbálunk így.
Rengeteg kihívása van a jelenkorunknak. Mi az, amire a Szent Ferenc kis nővérei különösen is fókuszálnak és próbálnak választ adni?
Hát a szolgálatainkat tekintve mi nagyon széles az a réteg, ahol jelen vagyunk, tehát igazából ez mögött is van egy tudatosság, hogy a mi közösségünk nem fókuszál egyetlen célcsoportra, hanem hát ezt is egyfajta egyensúlyban keressük, hogy ahol éppen élünk, ott egyrészt mire van szükség, tehát hogy milyen emberek élnek ott, és hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy befogadó közösség vagyunk, hogy ide mondjuk nem csak tanárok jöhetnek, vagy nem csak egészségügyi dolgozók, hanem akit az Úr ide hív, és azt ismeri fel a közösség is, hogy valóban itt van az illetőnek a helye, akkor jöjjön, nézzük meg, hogy milyen karizmákat kapott ő saját maga, és azok a karizmák hogyan illeszthetők be, tehát hogy így olyan kereslet-kínálat egysége valahogy így megvalósul.
Hivatásgondozásért felelős tag vagy te is, a rendnek a hivatásgondozásért felelős tagja, meg különösen azt többször megemlítetted, hogy odafigyeltek a fiatalokra. Ez is egy kihívás a mai korban. Úgy gondolom, hogyha én azt az aspektust próbálom megvilágítani, hogy egyre később köteleződnek el a mai fiatalok, házasságkötések vállalása is kitolódott a 30-as évek elejére vagy közepére, ha lehet általánosítani. Bár nem mindig szerencsés, meg hát nagyon nagy a válásoknak is az aránya, nagyjából házasságkötések 2/3 ma Magyarországon válással végződik. Ferences kisnővérként, egyáltalán hívő emberként, fiatalok között is mozogva, véleményed szerint hol kell elkezdeni házasságra felkészíteni a fiatalokat, meg egyáltalán a hivatásra ráirányítani a figyelmüket?
Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon összetett is, azt gondolom. Valahogy így az fogalmazódik bennem, hogy nem is biztos, hogy ezt így pontszerűen jó meghatározni, hogy mikortól érdemes, mert például a késői elköteleződés oka, azt gondolom, hogy tehát, hogy van valami oka, és talán érdemes oda is visszanyúlni, hogy mi annak az oka, hogy valaki nehezen köteleződik el, vagy nem találja a társát, vagy a hivatását. Ez lehet önismereti, vagy Isten kapcsolati, vagy bármi. Szóval, hogy sok oka lehet, és azt gondolom, hogy érdemes azoknak is utána nyúlni. Ha pedig ezeket az okokat nézzük, akkor meg oda jutunk, hogy ez gyakorlatilag egy folyamat. Tehát, hogy már a kisgyereket is, hogyha nyilván nem csak fizikai, hanem pszichés egészségben is próbáljuk nevelni, és mondjuk mi, ha már akár kisgyerekekkel is találkozunk, vagy egy-egy szolgált kapcsán, akkor az Isten szeretetéről tanúságot teszünk, akkor már az is egy nagyon kicsi lépés afelé, hogy ő tudjon a saját identitásában növekedni, erősödni később, vagy a gimnazistákat, ahogy kérdezted, Nyilván ők így pályaválasztás előtt állnak, de hát én azt látom, hogy ez se könnyű, nagyon nem könnyű így a mai fiataloknak. De hát azt megnézni, hogy mi segíti őket. Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy plusz teher az, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy akkor későn köteleződnek el, és akkor valami elvárás, hogy előbb köteleződjenek el, amivel önmagában nem segítjük meg őket, hanem akivel éppen beszélgetek, vagy találkozok, legyen az hittanóra, személyes beszélgetés, hittantábor, vagy bármi keretében, amire neki ott szüksége van a saját maga fejlődésében, és amit ebben én tudok adni, az Isten szeretetét közvetítve, azt megadni neki, és akkor ebből hát remélhetőleg, hogy majd elköteleződés születik.
8 éve vagy tagja a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek. Hogyan telt ez a 8 év számodra?
Hát ahogy említettem korábban, hogy ugye elkezdődött egy első év, ami gyakorlatilag az ismerkedésről szólt így a nővérekkel, és amikor beköltöztem, akkor elkezdődött egy úgynevezett jelöltségi időszak. Ez 2 évig tartott az én esetemben, akkor már együtt laktam a nővérekkel, és bekapcsolódtam azokba a szolgálatokba, feladatokba, amiket ők végeztek. Igazából úgymond testközelből láttam a hétköznapokat, és gyakorlatilag mindent, ami ott zajlik, tehát már így része voltam a közösségnek. De igazából ez még nem járt elköteleződéssel, nyilván azért voltam ott, mert arra készültem, hogy majd elköteleződjek, de hát ez egy ilyen szorosabb kapcsolat már velük. A 2 év jelöltség után volt 2 év noviciátus. A noviciátusban már megkapjuk a szerzetesi ruhát, és hordjuk, ám bár még fehér fájtlat hordunk akkor, kívülről is látszik, hogy ez még mindig ilyen próbaidőszak. Ez is 2 évig tart, ennek az első éve az egy ilyen szigorúbb, ha tetszik, de csöndesebb, elvonultabb időszak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos szerintem. Nem is ártana, hogyha minden ember kipróbálna 1 évet az életében, hogy milyen az, amikor tényleg úgy elvonul, és csak Jóistenre meg önmagára tud figyelni. A csöndességben sok mindent meg lehet tapasztalni, nehézséget is, meg örömet is, de mindenképpen szerintem hasznos. A noviciátus 2. éve pedig az apostoli év, akkor pedig hát kicsit szinte az ellenkezője ennek a nagy csendességnek, hogy mindenféle szolgálatban részt veszünk, vagy hát minél több szolgálatban egy kifejezetten aktív, ugyanakkor nagyon vezetett és kísért, tehát ezekről úgymond gyakorlatokról utána megosztás, beszélgetés, meg egyfajta ilyen belső kísérés történik. Ez gyakorlatilag nekünk így a belső képzés, tehát mint amikor valaki egyetemre jár, vagy iskolába jár, és akkor mondjuk vannak gyakorlatok, és utána arra a gyakorlatra reflektálnak, vagy megbeszélgetik, szóval egy kicsit ehhez tudnám talán hasonlítani. És akkor a noviciátus után történt az elköteleződésnek az első fázisa, ez azt jelenti, hogy akkor a fogadalmat tettem, 1 évre, hogy a szerzetesi fogadalmak, a szegénység, tisztaság és az engedelmesség megélésével erre az életformára elkötelezem magam 1 évre. Ezt jelenti az ideiglenes fogadalmasság, hogy amikor letelik ez az 1 év, akkor ezt megújítjuk, megújítottam én is újabb 1 évre, és ez így ismétlődik nálunk évről évre. Még egy idő után a végleges elköteleződés, az örök fogadalom történik, és akkor nem újabb 1 évre, hanem hát örök fogadalmat tesz az illető nővér. Ilyen komolyabb elbizonytalanodás igazából nem volt. A nehézségek természetesen voltak, de engem nagyon segít a mai napig az a meghívás élmény, amit elmeséltem, hogy ez nagyon konkrét tapasztalat az életemben, és a nehézségben könnyű ehhez visszanyúlni, hogy bármi is történik. Engem az Úristen akkor ide hívott, én azt akkor 100-szor megkérdeztem tőle, hogy biztos itt van-e a helyem, és ez nem változott.
Mit ad számodra ez a közösség? Mit jelent számodra Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozni?
Hát eleve a valahova tartozni az egy nagyon fontos, megtartó élmény számomra. Kicsit így a gyerekkoromat, vagy a családi életemet is így visszhangozza, hiszen ahogy említettem, 7-en vagyunk testvérek, és egyfajta ilyen nyüzsibe nőttem föl, és az, hogy így többen élünk együtt, ez nekem így hordoz egyfajta természetességet. Az, hogy mindannyian az Istenért vagyunk itt, ez valami olyan különleges szint hoz az életünkbe. Ez néha könnyű, néha nehéz, De valami nagy biztonságot ad, hogy hát ha arról van tapasztalatom, hogy engem az Isten ide hívott, és hogy ez számomra milyen biztos alap, és ahogy elképzelem, hogy a többieknek is van egy ilyen biztos alap, és hát, hogy így vagyunk együtt, akkor ez olyan csak jó lehet. Nyilván a hétköznapi nehézségek mellett is, hogy van egy ilyen, valami biztonságom, hogy minket az Isten gyűjtötte egybe, és valami terve van velünk. Valahogy ezt jelenti számomra.
Hogyan kell elképzelni a hivatás gondozó alkalmakat, hétvégéket? Én nagyon szélsőségesen megjelenik azért bennem egy olyan kép, nyilván nem, csak most vázolok egy ilyet, hogy ott vagytok ti szerzetes nővérként, és akkor vannak ott lányok, fiúk, de a lányokat azért jó lenne egy picit fűzni az irányba, hogy azért bővüljön a közösségetek, és hát minél többen vállalják a szerzetesi hivatást. Ezzel ellentétben hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
Hát valóban azt gondolom, hogy semmiképpen sem járható út, hogyha így próbáljuk becserkészni a lányokat, mert hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, hogy valakit az Isten mondjuk nem is erre az életformára hív, és egyszer csak oda keveredik hozzánk, az nekünk is legalább olyan kellemetlen, mint neki. Szóval az a legfontosabb cél, hogy ahogy korábban is említettem, hogy a saját útját ki megtalálja, és azt mi nem is tudjuk ugye kívülről, hogy kinek mi az útja, hanem mi abban tudjuk megsegíteni a fiatalokat, hogy az Istennel hogyan kerüljenek olyan kapcsolatba, ahol ez kitisztázódik bennük. Tehát, hogy ez nyilván önismereti munkával is, meg hát nyilván azért azzal, hogy például a saját életünkről tudunk konkrétan mesélni, ha kérdéseik vannak, válaszolni, mert hát azért nyilván úgy tudjuk megmutatni azt, hogy milyen ez az életforma, de hogy benne erre rezonál-e valami, vagy nem, vagy az Isten például, ahogy ott van köztünk velünk, akkor mi szólal meg az ő szívébe, hogy igen, ide hívlak, vagy azt mondja, hogy ez nagyon szép, de nekem más az utam, az teljesen oké. Tehát, hogy ezeket a válaszokat viszont csak ők tudják megtalálni, és ezért én nagyon óckodom attól, hogy hát, hogyha akár ilyesmi kérdéssel jön hozzám, akkor én úgy válaszoljak neki, mintha én tudnám, hogy mi az ő hivatása, mert azt hiszem, hogy az biztos, hogy én nem tudhatom.
Örülök, megelőzted a kérdésem, mert elsőként az Istennel való kapcsolatot említetted, hogy arra helyezitek a hangsúlyt, de emellett nyilván az alap, az az önismeret. Hogy tudjon arra a kérdésre válaszolni, hogy ki ő valójában, ki vagyok én, és mi a célom, mit szeretnék az életben.
Igen, és ez a ki vagyok én, azt gondolom, hogy olyan szépen egybe tud csengni a pszichológia alapja és a hitből merített élet, hogy hát ki vagyok én, az Isten gyermeke, és nyilván vannak földi szüleim, akiket megnézhetem, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek, vagy mit hozok a családból, de hogy mintha mindezt megelőzni az, hogy engem az Isten akart, hogy ő teremtett, hogy ezt számtalan bibliai idézettel alá lehet támasztani, hogy tesződtél engem anyám méhében, és a többi, hogy az Isten végtelenül szeret, és pont engem akart, pont ilyennek, amilyen vagyok, és hogy pont abba a családba, mert valamiért ott akart látni, és hogy ez azt hiszem tud egy, már eleve egy olyan önbizalmat adni. Az egyik nővértársunk nagyon előszeretettel hangoztatja, hogy hát mi királyfiak és királylányok vagyunk, mert ha a mennyei atya az Isten a király, és mi az ő gyermekei vagyunk, hát akkor mi királylányok vagyunk, és ennek szerintem van valami nagyon fontos igazsága, és nagyon nagy mélysége. És hogyha reggel fölkerek, és tudok így belenézni a tükörbe, akkor azt gondolom, hogy hát úgy, mintha kiegyenesedne lassanként az előttem levő út, hogy hát akkor ez az Isten, aki így szeret engem, és nem véletlenül lettem, hanem ő valamiért megalkotott, akkor terve van velem, és akkor már szinte így kéz a kézben tudjuk vele keresni az utunkat, vagy a következő lépést.
Kedves hallgatóink, Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával, Papildikó beszélgetett.